Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Szabó Laci, akit Libro Paradiso néven találtok meg az Instagramon, és a névből szerintem sejthetitek, hogy olasz irodalommal foglalkozik, és olasz filmekkel. Elsősorban, illetve talán az most már tág, mert elég sok francia filmet is láttam újabban az oldalán. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm a meghívást.
Az első kérdésem pedig rögtön az is lenne, hogy honnan az érdeklődés, vagy inkább szenvedély az olasz irodalom iránt?
Hát meg úgy Olaszország iránt, mert ez így egyszerre jött. Alapvetően én francia mániás voltam a gimnáziumban, ez onnan jött, hogy van egy ilyen francia ága a családomnak, és akkor elkezdtem franciául tanulni, és akkor minden francia volt. Francia filmek, francia könyvek, és hát Párizs, és aztán valahogy ez a gimi végén megfordult. Voltam Rómában, amikor 18 éves voltam, és mindig is érdekelt az ókori Róma, és az élmény annyira lenyűgöző volt, hogy utána kicsit elkezdtem jobban az olasz irodalom felé fordulni, Olaszország felé, és hát végül ott voltam Erasmuson, ami egy hát kicsit meg is hosszabbított 6 hónap volt, mert még kint dolgoztam utána, és akkor éreztem igazán, hogy milyen ez a dolce vita, milyen az olasz élet, annak egyébként az árnyoldalaival is, tehát hogy ott raktam össze tulajdonképpen, hogy milyen ez a világ.
Igen, érdekes, mert nekem is egyébként francia mánia volt inkább gimnáziumban, és én utána az egyetemen kezdtem el olaszul tanulni, és én mondjuk gyerekkoromban jártam nagyon sokat Olaszországban, de mivel Spanyolországban éltem, így teljesen egyetértek veled, hogy nagyon más, amikor egy ilyen általában a turizmusból ismert országban ott élsz hosszabb ideig, és akkor az árnyoldalait is mondjuk megismered, meg azért egy egészen más képet tudsz így kialakítani a mindennapokról, mintha csak 5 napot vagy 2 hetet töltesz a, nem tudom, tengerparton vagy városnézve. Ugye visszatérve az irodalomra, azért gondolom, hogy az olasz regények, a francia regények és filmek mellett mondjuk még inkább előtérbe kerültek, amikor kinnéltél, vagy inkább azóta, hogy hazaköltöztél, kezdtél el jobban érdeklődni?
Leginkább előtte. Azt mondanám, hogy a gimnázium utolsó évében és az egyetemnek az elején volt egy ilyen nagy fordulatom. Akkor fedeztem fel Alberto Moráviát, akiről szerintem fogunk még beszélgetni, és ő volt rám így ekkora hatással, és akkor általa ismertem meg több olasz írót ebből a 20. század közepi, vagy hát tulajdonképpen egészen a 20. század átívelő korszakból. Úgyhogy ő volt az, aki elindított tulajdonképpen ezen az úton, és amikor már kiköltöztem, akkor azért nagyjából képben is voltam, hogy akkor az olasz irodalomban a 20. századtól egészen napjainkig kik azok, akik érdekesek.
Igen, egy kis spoiler. Umberto Eco-ról nem nagyon lesz szó az adásban, mert hogy tényleg ő talán a leginkább ismert emblematikus figurája az olasz irodalomnak, de ugye annyi más szerző van még, hogy direkt abban maradtunk Lacival, hogy ma ez az adás, vagy adások, ezt majd meglátjuk, hogy lesz, de ez a beszélgetés, ez nem Umberto Eco-ról fog így kizárólag szólni, hanem pontosan azokról a szerzőkről, illetve azokról a művészekről és filmesekről is egyébként, akiket tök jó lenne újra felfedeznünk, mert nagyon népszerű, egy adott időszakban nagyon népszerű alkotókról van szó, de valahogy így kikerültek a köztudatból, pedig nagyon is ott lenne a helyük.
Igen, sokan vannak, akik be se kerültek szerintem Magyarországon így a köztudatba, és sokan vannak, akik tényleg elvesztek. Azt örömmel látom, hogy néhány régebbi olasz könyvet felkarol egy-egy kiadó, ugye Moráviának az Egyasszony meg a lánya című könyve az, ami egy új kiadást kapott, azt hiszem tavaly. És vannak erre még példák, de nem sok, úgyhogy jó lenne, hogyha több lenne.
Ha Umberto Eco-ról ugyan nem fogunk beszélni, viszont azért néhány frissebb megjelenést azért mindenképpen említsünk meg, mert ezek mondjuk olyan szerzők, meg olyan művek, akik azért nagyon jól hozzáférhetőek, és mindenképpen ajánlottak. Ugye te a 8 hegyről készítettél egy nagyon jó beszélgetést, amit meg lehet nézni az Instagram oldaladon. Néhány, talán másfél hónapja, vagy kb. 2 hónapja?
Igen, körülbelül másfél hónapja.
És ugye ez nekem is egy nagy kedvenc regényem volt, a Paolo Cognetti 8 hegy című regénye, és neki egyébként a napokban jelent meg, utána néhány hete egy újabb regénye. Hát a hegyek szerelmesei, ne hagyják ki.
Ők semmiképpen.
aki nem annyira, de mondjuk szeretné megérteni azokat, akik a hegyek szerelmesei, azok se hagyják ki, mert egy nagyon jó ilyen lélektani regény is ebből a szempontból, és nyilván az ilyen apa-fiú, meg apa, illetve fiú-fiú, vagy testvérként is értelmezhető barátságok, barátságról is egy nagyon-nagyon jó képet ad a nyolc hegy. Úgyhogy ez egy olyan ajánlás, ami mellett most nem mehetünk el, főleg mert egy nagyon jó filmadaptáció is készült, amit te láttál.
Így van. Nagyon hangulatos volt, mert az olasz filmfesztiválnak volt a megnyitója, még tavaly egyébként, azt hiszem októberben vagy novemberben, és volt egy beszélgetés is, ami megelőzte. Sajnos én kicsit késve érkeztem, pedig szeretem ezeket a filmfesztivál megnyitókat, mert mindig nagyon érdekes hallani ezeket a beszélgetéseket rendezőkkel, színészekkel, akik tényleg átélték ennek a filmnek a forgatását. A film egyébként, tehát nekem elő volt a film emiatt, mint a könyv, mert azt karácsonyra kaptam, és utána olvastam. Ez nem annyira szerencsés, viszont maga a film szerintem tényleg nagyon méltó a könyvhöz, és szerintem ezt jól mutatja, hogy nagyon sok, ugye Dávid Di Donatello díjra jelölték most. Alapvetően az a meditatív jellege a könyvnek, az teljesen át van ültetve a filmbe, szóval nagyon sok snit van, amikor igazából csak nézzük az Alpokat, vagy ugye Nepált, ahova ugye hát elzarándokol a főhős, kicsit felfedezni önmagát, meg ugye a spirituális részeket, és maga a cselekmény, tehát maga a könyv nem hosszú, azt hiszem 200 valahány oldal, beleférne egy másfél órás filmbe, ez a film viszont hát majdnem 3 óra, tehát olyan 2 óra 30-40 perc környékén van, és tényleg nagyon sok idő van arra, hogy a néző beleélje magát ebbe, és így ebből a szempontból ad egy pluszt. Nyilván amikor olvastam, akkor nagyon sokszor bejöttek ezek a képek, ami nekem egyébként nem rossz, mert én viszont pont nem vagyok az a hegyi karakter, szóval, hogy nekem teljesen idegen, nem is voltam még soha, szerintem ilyen magasan, ahol ez a történet, legalábbis a történetnek a nagy része játszódik. Úgyhogy szerintem érdemes megnézni a filmet, és hát Budapesten több művészmozi is vetíti még.
Igen, úgyhogy ne hagyjátok ki, hogyha tehetitek. És maradva még a kortárs olasz szerzőknél, ja igen, ugye Umberto Eco mellett Elena Ferrantéról sem lesz szó, mert hogy annyira sokat lehet róla hallani tényleg minden csatornán, hogy szerintem mindenhol mindenki talál róla ajánlókat, és valószínűleg mindenki olvasott is már legalább egy Elena Ferrante regényt, mert tényleg egy hihetetlenül népszerű szerzőről van szó. Ami talán kevésbé köztudott, hogy ugye nem lehet tudni, hogy ki Elena Ferrante, vannak találgatások, és az egyik ilyen találgatás szerint az ő férje, Domenico Starnone, aki egy kortárs olasz író. És neki megjelent már magyar nyelven egy regénye, a Hurok, amit én néhány évvel ezelőtt olvastam. Interjút is készítettem egyébként Barna Imrével, aki a fordítója volt. Itt nagyon jó regényről van szó. És ezt te olaszul olvastad, hogyha jól tudom.
Nem olvastam még, viszont megkaptam olaszul. Úgyhogy hát nyilván belelapoztam. Azért azt tudni kell, hogy olaszul olvasni az nem olyan nehéz, mint franciául, azzal is próbálkoztam régebben, de ott tényleg így Anna Gavalda volt, amit el tudtam olvasni, tehát hogy ő azért a könnyedebb próza. Az olaszban is megvan ez a nagyon más igeidő, ugye ez a passato remoto, és ehhez azért hangolódni kell, tehát hogy abszolút nem olvassuk ezt mondjuk újságokban, vagy élő beszédben sem halljuk, hogyha még egyébként egyáltalán van lehetőségünk olaszokkal beszélgetni. Úgyhogy én elég régen olvastam olaszul, úgyhogy ez egy nagy kihívás, de nagyon érdekel, hogy mit gondolsz erről a könyvről, egy ilyen kis kert csinálónak nekem is.
Nagyon-nagyon jó könyv volt. Könnyed sztori egyébként, az együtt, hogy nagyon mély témákat. Tehát azt mondtam is én akkor, meg azt hiszem, hogy más kritikusok is erre jutottak, hogy ugye van az amikor elhagytak Elena Ferrante különálló, ugye nápolyi regényektől különálló regénye, ami egy nőnek a monológiát olvassuk, akit elhagy a férje, és ott hagy a 2 gyerekkel. És egy nagyon-nagyon kemény sztori, tényleg egy nagyon erős lélektani regény, azt mondanám, hogy erősebb is, mint az a regény, amiből a filmadaptáció készült, ami ugye az anyaságról szól. Itt ugye ez a szinte az anyaság, de alapvetően a válás és az elhagyottságnak.
Ez az Olivia Colman-es adaptáció,
igen,
ugye?
Igen, tehát ugye az egy másik regényéből, a Nő a sötétbenből készült. Ez nekem sokkal jobban tetszett egyébként, ez a regény. Ez a legkedvesebb Elena Ferrante regényem, az, amikor elhagytak, szerintem nagyon jól megvan írva. És egy kicsit a párja ennek a Starnone Hurok című regénye, abból a szempontból, hogy itt a férj szemszögéből ismerünk meg egy elhagyás történetet, amiben az a csavar, illetve nem csak a férj, hanem három, tehát a gyerekek, a feleség és a férj szemszögéből is három részről retagolódik a Hurok. És az a csavar, hogy itt visszatér a férj. Tehát néhány évre hagyja el a családját, és először az elhagyott anya, vagy feleség leveleiből ismerjük, amiket a férjének ír, abból ismerjük meg az ő nézőpontjából ezt a kapcsolatot. Majd a férj nézőpontjából az elválást és utána a visszatérését, hogy mennyire lehetett visszaépíteni ezt a kapcsolatot és ezt a családot. És az utolsó részben pedig a gyerekek, a már felnőtt gyerekek szemszögéből az, hogy hogyan hatott rájuk az elhagyás gyakorlatilag, amikor az apjukat alig látták ugye éveken keresztül, majd visszatért a családjához. Egy nagyon könnyen olvasható, és mégis tényleg nagyon-nagyon kemény sztori, talán ez is ilyen 200 oldal körül van, nagyon jól meg van írva. Az az érdekessége, hogy Jhumpa Lahiri volt, aki angol nyelvre fordította, aki egy indiai származású, de amerikai írónő, és ő már olaszul is ír egyébként. Mm. Tehát ő nagyon sok időt töltött Olaszországban, és annyira beleszeretett az olasz nyelvbe, hogy ő például a legújabb regényét, ami nem olyan rég jelent meg, azt eredetileg olaszul írta meg, és utána ő maga fordította le angolra.
Mm. Ami magyarul is megjelent most?
Igen, igen, ez az, amerre járok. És tehát ő egyébként Starnone-nek az angol fordítója. Aki szereti Ferrantének a regényeit, főleg a különálló történeteit, annak mindenképpen érdemes a Hurkot elolvasni, azért is, mert tényleg ezek a különböző nézőpontok nagyon ritkán jönnek elő egy-egy regényben, tehát általában mondjuk csak egy-egy nézőpontból szoktuk megismerni egy válásnak, vagy egy ilyen elhagyásnak a történetét. És kicsit egyébként a Helga Flatlandnak az Egy modern család című, ez egy skandináv, egy norvég írónőről van szó, azt a regényét is behoznám párhuzamként, mert ahhoz is nagyon sok ponton kapcsolódik a Hurok. Hogy egy válás milyen hatással van egy család különböző szereplőire, és milyen meglepő módon tudnak reagálni például a gyerekek, vagy testvérek, vagy nyilván a feleség meg a férj is egy ilyen traumára, egy ilyen traumatikus dologra. Ugye ez nem egy nagy regény, és ezt azért is hangsúlyozom most, mert ahogyan a Konyetti 8 hegye, ugye ez is egy ilyen, nem vékonyka, de mondjuk tényleg egy ilyen 200 oldal körüli történet, és valahogy én azt érzem az újabbban megjelent olasz regényeknél, hogy valahogy mindegyik egy ilyen könnyebben elolvasható, nem a nagy regény kategória.
Igen, ezzel abszolút egyetértek, és itt nagy különbség van a francia irodalommal szerintem, tehát ha megnézzük azt, hogy ahogy készültem erre a beszélgetésre, visszanéztem, mikor volt az utolsó Nobel-díjas olasz, hát nem ebben az évszázadban. És megnézzük a franciákat, ugye ott azért mindig nagy a versengés az olaszok és a franciák között. Művészetekben, a gasztronómiában, turizmusban, tehát hogy mindenhol. És ugye a franciáknak három Nobel-díjasa is van ebben az évszázadban. És az olaszoknál nem is látom nagyon azt a karizmatikus írót, aki kicsit túlmegy ezeken a... Én nem mondom, hogy ezek nagyon könnyed regények, mert mondjuk a Konyeti regényben is azért nagyon komoly dolgokról van szó, hogy az apa elvesztése akár, meg ugye ezek a férfi kapcsolatok, amikről kevés szó esik szerintem az irodalomban általánosságban, de nem látom tényleg azokat a komoly nagy regényeket, amire azt mondanám mondjuk a Svéd Akadémia, hogy ez mennyire különleges volt. Úgyhogy ezzel abszolút egyetértek. És nem tudom egyébként, hogy mi az oka, mert Olaszországban is legalább annyi érdekes téma van, meg maga a kontextus is nagyon érdekes, akár csak Franciaországban, de nem látom, hogy ezzel foglalkoznának, hogy feldolgozzák mondjuk ezt a posztfasiszta korszakot.
Igen, nagyon érdekes, hogy ez a fajta ilyen nagyívű ilyen társadalomrajz mondjuk, amit azért vagy mondjuk történelmi regényként is, például, hogyha vissza akár mondjuk egy regény visszanyúlik néhány évtizeddel ezelőtti eseményekre, és azt dolgozza fel a szerző. Tehát ezeket a műveket, például ami a spanyol irodalomban mondjuk megvan, tehát a Cabré regényei, azok vagy Javier Mariasnak a művei azért kicsit nagyívűbb történetek, mint az imént említett Igen. olasz szerzők. De ha megnézzük, ugye a Premio Strega, az az irodalmi díj, ami mondjuk a Booker, vagy a franciáknál a Goncourt, tehát az az irodalmi, legrangosabb irodalmi díj Olaszországban. És ugye Cognetti is elnyerte ezt a díjat, Domenico Starnone is. Egyébként Sandro Veronese is, aki a Kolibri című regényével nyert néhány éve, ami szintén olvasható Igen. magyarul. Tehát ezért valahogy a díjak is, mintha ezt a műfajt és ezt az irodalmi stílust díjaznák.
Igen, és azért érdekes ez, mert nekem van egy olasz kolléganőm, akivel azért szoktunk így összeülni, aperitívózni, és a múltkor végigmentünk így az olasz könyveimen, és mondta, hogy ő ezeket a nagyon hype-olt könyveket, tehát hogy ő Ferrantét kifejezetten túl hype-oltnak gondolja, és hogy leginkább ugye az HBO sorozat miatt lett ennyire populáris. Szóval, hogy ő ezeket nem olvassa, viszont mondjuk Elsa Morantét, akiről majd szeretnék beszélni, őt viszont igen, és hogyha megnézzük, Morantének nem sok könyve van lefordítva egyébként magyarra, de hogy ő egyébként hát 30 körüli, tehát hogy egy fiatal valaki, aki nem élt abban a korban, amikor Morante alkotott, és mégis kíváncsi ezekre a témákra, szóval szerintem lenne ennek egyébként befogadó közege, csak valamiért nem íródnak ilyen könyvek, vagy nem kapja fel annyira se az irodalmi sajtó, se az irodalmi díjakat kiosztók, se a kiadók.
Lehet egyébként, hogy pont maga Ferrante és az ő sikere az, ami ebbe az irányba Igen. tolta el az irodalmat, mert nyilván a kiadóknak is az az érdeke, hogy minél több nyelven megjelenhessen és minél népszerűbb legyen, és hogyha ez az az irány, irodalmi irány meg stílus, amire nagyobb vevő közönség van, akkor vagy több olvasót tud megnyerni magának, akkor meg sajnos ebbe az irányba fog eltolódni.
Ez abszolút így van, és ez hasonlít kicsit az Anna Gavalda jelenséghez, nem tudom, hogy őt mennyire olvastad.
Igen, olvastam.
Én nagyon sokat olvastam tőle, mert így 15-16 évesen nekem nagyon tetszett, és nem is rossz, tehát hogy semmi baj nincs vele. Akkoriban nem is emlékszem, hogy hozzám nem jutott el például Ulbeck, tehát sokkal később találkoztam vele. Viszont ott azért párhuzamosan Anna Gavaldával, akivel tele voltak annak idején a könyvespolcok, meg a boltok, futottak azért a komolyabb irodalmi alkotások is, amik valószínűleg nem 15-16 éveseknek valók, de hogy megvoltak. Itt érdekes, hogy nem találom ezeket.